December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Nochmal Melbourne, a Soviet Kapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi.
Facebookon lezárult a szavazás, és ez alapján az jött ki, hogy a 31. adásunk témája az Egy nő kettős élete címre fog hallgatni. Hamarosan majd jelentkezzünk ezzel az adással is.
Ma pedig egy kerek adást hallgathattok meg, ez a 30. adásunk, és a mai téma pedig a holodomor, vagyis Sztálin ukrajnai népírtása.
A holodomor során hozzávetőlegesen 4 millió ember hunyt el, főleg ukránok, és ez az eset, ez 1932-33-ban történt. A holodomor szó egyébként egy ukrán szó, ami a holod, az az éhínség, és a morityi szóból keletkezett, ami gyilkolást jelent, tehát hogyha a magyarra akarjuk lefordítani, akkor nagyjából az éhhalál a megfelelője. Az adás során beszélni fogunk az éhínséghez vezető okokról, Sztálin hihetetlen döntéseiről, padláslesöprésekről, kanibalizmusról, a lehetetlen állapotokról. Beszélni fogunk egy megsemmisített népszámlálási adatbázisról, és egy bátor külföldi oknyomozó újságíróról is, aki szembe ment a rezsimmel, és az volt a cél, hogy megismertesse a világgal Ukrajna tragédiáját. A holodomor témája Magyarországon a rendszerváltásig nem volt ismert. Nem lehetett beszédtéma, így itthon sem tudtunk sokat a 30-as évek történéseiről, pedig az események tőlünk nem messze zajlottak, habár a 30-as évek elején egyébként pont nem voltunk szomszédos ország, mivel Kárpátalja az Csehszlovákiához tartozott. Az utóbbi időben, amikor az adásokra készülünk, már többször felmerült bennem, hogy beszerzek egy éppen aktuális történelemkönyvet, hogy mindig meg tudjam nézni azt, hogy az adásunk témája szerepel egyáltalán a történelemkönyvben, és ha igen, mit írnak róla, vagy milyen részletességgel beszélnek erről. Amikor utána néztem a holodomornak, egyrészt meglepődtem, mivel a 12-es tankönyv a hidegháborúval indít, ami az én időmben még, ha jól emlékszem, akkor az első világháborúval indult, tehát itt kitolódott, aminek egyébként örülök olyan szempontból, hogy a 20. századra nem ez az amúgy is kurta 12. évfolyam áll rendelkezésre, hanem egy kicsit többet van idő ezzel foglalkozni, hiszen talán ez a legfontosabb történelmi szempontból. Tehát a 11-es tankönyvben találtam meg végül a sztálini rezsimről szóló fejezeteket, és a kulákok üldözéséről és a kolhozosításról egy bekezdés erejéig írtak a tankönyvben, sőt, volt két kép is az éhezőkről, viszont a holodomor vagy a népírtás kifejezések nem szerepeltek a tankönyvben. Mindenesetre elmondható, hogy elvileg minden érettségig eljutó tanuló legalább egyszer hallott az éhezésekről, amik itt a sztálini rezsim alatt történtek Ukrajnában és a Szovjetunió más területein.
Mostani adásunk hossza nem engedi, hogy mélyebben belemenjünk Ukrajna történelmébe, viszont arra gondoltunk, hogy pár információt mindenképpen el szeretnénk mondani a 20. századi ukrán történelmből. Ugye a fő témánk, ahogy ezt már mondtuk, ugye ez a nagy éhínség lesz, ami 1932-33-ban történt, tehát ezek voltak a legnehezebb évek, viszont az ezt megelőző 15 év is nagyon nehéz korszak volt az ukrán nép életében, szóval azt már az elején érdemes tisztázni, hogy nem csak ez a két év, 1932 és 33 volt egy borzasztóan nehéz időszak az ukránok számára, hanem az egész első világháborút követő időszak. Ukrajna a cári Oroszország része volt, és a nemzeti öntudatra ébredés már egészen a 19. század elejé óta egyre inkább hangsúlyosabbá vált náluk. Annak ellenére, hogy a cári vezetés, ahol csak tudta, igyekezett az ukránok ilyen irányú törekvéseit elnyomni. Például 1876-ban az orosz cár kibocsátott egy dekrétumot, amiben törvényen kívül helyezte az ukrán könyveket és folyóiratokat, valamint betiltotta az ukrán nyelvet a színházakban.
Az első világháború végén azonban az osztrák-magyar monarchiához hasonlóan összeomlott az orosz birodalom is, és ezzel úgy érezték az ukránok, végre eljött az ő idejük, és végre megvalósulhat az országuk kiválása. Rövid időre létrejött a független ukrán állam, amit több európai nagyhatalom is elismert, többek között Franciaország, Nagy-Britannia és Németország is, sőt, egy további érdekesség, hogy az úgynevezett Brest-Litovszki békét először a független Ukrajna kötötte meg a németekkel, és csak pár héttel később következett be az, amit az iskolákban is mindenhol tanítanak, hogy Oroszország békét kötött a központi hatalmakkal. Tehát az emberek többsége a Brest-Litovszki béke alatt az orosz-német békét érti az első világháború végén, de jó tudni azt, hogy az ukrán-német békét már hetekkel hamarabb megkötötték, csak mindkét békét Brest-Litovszkinak hívják. A mi szempontunkból most az a lényeges, hogy ezt a békét már egy független Ukrajna kötötte meg a németekkel, viszont az ország függetlensége nem tartott sokáig.
A korabeli ukrán politikai helyzet nagyon sok hasonlóságot mutat a Trianont megelőző magyarországi helyzettel. Belső politikai viszályok, ütőképes hadsereg hiánya és a külső támadások jellemezték Ukrajnát. Mind a vörös hadsereg, mind az oroszországi fehérek, sőt még az osztrák csapatok is Ukrajna megszállását tervezték. Ugye nehéz pár mondatban összefoglalni ennek a pár évnek a történését, legyen elég most annyi, hogy végül a vörös hadsereg győzedelmeskedett, és Ukrajna a Szovjetunió tagállamává vált.
Nagyon érdekes volt olvasni Ukrajna korabeli történelméről, ami itt az első világháború végét jelentette, mert tényleg azt éreztem, amikor erről olvasok, hogy iszonyatosan sok hasonlóság van a magyar nép akkori helyzetével. Tehát itt betörő csapatok, mindenki arra pályázott, hogy majd Ukrajnát megszállják, mindenki próbált úgy csinálni, mintha velük lenne, de valójában nem volt velük. Tehát igazából egy nagyon kaotikus helyzet volt Ukrajnában, és hát nem sokáig tartott nekik ez a függetlenségük, sajnos.
Az első világháborút követő pár évben az ukrán nép kapott egy kis ízelítőt abból, hogy milyen az, amikor a bolsevikok vannak hatalmon. A moszkvai forradalmat kirobbantó szovjeteknek élelemre volt szükségük, amit Lenin csak úgy tudott biztosítani, hogyha katonákat küldött Ukrajna területére, akiknek az volt a feladatuk, hogy begyűjtsék a gabonát. Lenin parancsára a gabona begyűjtésekért maga Sztálin felelt, aki igen komolyan vette a feladatát. Sztálin nagy arányú letartóztatásokba kezdett és veréseket rendelt el, miközben a vörös hadsereg katonái elrabolták a gabonát a helyi parasztoktól. Mindezek csak ízelítők voltak azzal kapcsolatban, hogy mire számíthattak az ukránok a későbbiekben.
Beszéljünk most egy kicsit röviden arról, hogy miket hozott még magával a bolsevik uralom Ukrajnában. A bolsevikok három részre osztották a korabeli parasztságot. Voltak a módosabb parasztok, akiket kulákoknak neveztek, erről majd még sokat fogunk beszélni, és őket sokszor meg fogjuk említeni az adásban. Voltak a középparasztok és a szegény parasztok. Az új rendszer ellenségei egyértelműen a kulákok lettek, annak ellenére, hogy nem volt egyértelműen meghatározva az, hogy ki számít kuláknak. És ezt egyébként későbbiekben nagyon ilyen rugalmasan kezelték a kulák kifejezést is, tehát aki a rendszer ellensége volt, arra rásütötték, hogy kulák. Tehát ezt a törvényt mindenki nagyon szabadon értelmezte. A rendszer az elején alapvetően azokat gondolta kulákoknak, akiknek jól ment a soruk, vagy akik megengedhették maguknak, hogy másokat fogadjanak fel dolgozni a földjeiken. A kulákság nagyon gyorsan a bolsevikok legfőbb bűnbakjai lettek, és rendszeresen őket hibáztatták a bolsevik mezőgazdaság és élelmiszer elosztás kudarcaiért.
A vörös hatalom embereket toborzott, akik korábbi tehetősebb szomszédaik ellen fordultak, és azoktól begyűjtötték a gyakran rejtegetett gabonát. Cserébe pedig földterületeket kaptak, amiket szintén a kulákoktól vettek el. Tehát működött ez a besúgó rendszer, és kvázi azok, akiknek mondjuk korábban kevésbé ment jól a szekér, most így anyagilag legalábbis megérte felnyomni a szomszédaikat, hogy úgy látták, hogy ők úgymond kulákok.
Igen, ez sok A történelem folyamán sokszor előfordul ez egyébként. Most éppen a 12. kerületi nyilas mozgalomról olvasok egy könyvet, és abban is teljesen egyértelmű az, hogy a nyilas mozgalomban a legtöbb ember, vagy nagyon sokan azok kerültek oda, akik előtte a rendszernek a, hát csúnya szóval a csicskásai voltak, és az alja népe. Tehát azok, akiknek semmilyen lehetőségük nem volt közel jutni a
húsos fazékhoz.
Húsos fazékhoz, igen, köszi. És itt is teljesen ugyanez volt igaz a falvakban is. Tehát, hogyha valakinek nem ment jól a sorra, viszont látta, hogy a szomszéd bácsinak ő tehetős, lovai vannak, és néha még ő munkásokat is alkalmaz a földjén, akkor fordult a kocka, és ő ezt kihasználta, amennyire csak lehetett. Ő a rendszer segítségével elkobozta a földjét, és ezt követően ő lett az, aki egy kicsit tehetősebb volt. Egyébként ennek a rendszernek az ellentmondása, ez elő is jött a sztálini politikában, hogy oké, valakitől elvesszük, valakiknek odaadjuk, de aztán azok a valakik annyira nem gazdagodhatnak meg, hiszen akkor ők ugyanúgy kulákok lesznek. De hát ugye majd később jön a kolhozosítás, és akkor ezzel mindent áthúzunk. De azért látjuk, hogy ez a rendszer nem egy nagyon fenntartható rendszer.
De ne szaladjunk ennyire előre, mert erről még lesz szó. Az elkobzásokat követően éhínség alakult ki 1921-ben, pont úgy, ahogy majd ugye 10 évvel később a nagy éhezés idején. Viszont volt egy jelentős különbség a két éhezés között. Az 1921-es éhínséget nem tartották titokban, sőt a rezsim még próbálkozott is segítséget kérni és segítséget nyújtani az éhezőknek. Maga a Pravda, a híres szovjet lap is közölte a hasábjain, hogy 25 millió ember éhezik a Szovjetunióban. Emellett külön állami bizottság jött létre, aminek az volt a célja, hogy enyhítsen a nehéz körülményeken. Az ukrán kommunista párt egészen addig is elment, hogy segítséget kért a Kanadában és az Egyesült Államokban élő emigrált ukránoktól, aminek meg is lett az eredménye, mert számos segélyszervezet, köztük a Vörös Kereszt is segélyszállítmányokat küldött az éhezőknek. Amerika is kivette a részét a segítségnyújtásból, azonban ezt nem tette ingyen. A szovjet börtönökben tartózkodó összes amerikai fogoly szabadon engedését követelték cserébe. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Lenin annyira tarthatatlannak látta ezt a helyzetet, hogy végül elfogadta az amerikai segítségnyújtás feltételeit.
Lenin az éhínséget kihasználta és támadást indított az egyházak ellen, ahol az éhezésre hivatkozva fosztogatásokba kezdett. Az egyház értéktárgyait begyűjtötték, elkobozták az aranytárgyaikat, ikonokat, de a harangokat is begyűjtötték, hogy azokat beolvasza felhasználják másra. A kommunizmus első pár évében egészen hihetetlen számok vannak arról, hogy milyen drasztikusan lecsökkent a működő templomok száma. Tehát most pontosan nem tudnék mondani, de nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a 3-4 ezer vagy 5 ezer templomból lett pár száz. Tehát ilyen drasztikus volt ez az egyház elleni háború. Eközben az amerikaiak által nyújtott segítség a 20-as évek elején alig hanem milliók életét mentette meg, de eközben a szovjet rezsim aljas kereskedelmet folytatott. Titokban aranyat, bűkincset és ékszereket adtak el külföldre, hogy azokból fegyvereket és ipari berendezéseket vásároljanak, miközben az ország éhezett, de ami még ennél is durvább, hogy 1922-ben élelmiszert kezdtek exportálni külföldre az éhínség alatt. Nem véletlen, hogy végül 1923 elején Amerika leállította a segélyszállítmányokat. Tehát itt a szovjet vezetés egészen hihetetlen módszereket alkalmazott, miközben az egész ország éhezett, ő titokban kereskedett külfölddel, és exportálta az élelmiszert.
Annak ellenére, hogy Amerika leállította a segélyszállítmányait, 1924-re stabilizálódott a helyzet, ami az új szovjet rendelkezéseknek volt köszönhető. Beszüntették ugyanis az elkobzásokat, és engedtek a szabad kereskedelemnek, de még így is közel 2 év alatt 250 ezer, 500 ezer ember hunyt el az éhínségben a becslések szerint. Pár évvel később a holodomor során az állam már nem volt ennyire segítőkész, Az elkobzások is drasztikusabbak voltak, és az újonnan hozott rendelkezések még nehezebb helyzetbe sodorták az éhezőket, ami humanitárius katasztrófához vezetett.
1927-re kiderült, hogy az új szovjet gazdaságpolitika sem lesz sikeres, és több jel is utalt arra, hogy nagy gazdasági problémák vannak. Ekkorra ugyebár Lenin már nem élt, és Sztálin váltotta őt az ország vezetésében, aki új politikát hirdetett és új jelenségképet vizionált. Az újságokban és a beszédében nem létező konspirációkról beszélt, amik az ország biztonságát fenyegetik. A kapcsolódó propagandakampány háborús körülményekre és általános szigor fokozására készítette fel a szovjet társadalmat. A nem létező fenyegetés hirdetésével az volt a célja Sztálinnak, hogy nagyobb lojalitásra ösztönözze a népet a kommunista rendszer iránt. Tehát itt Sztálin kitalálta, hogy valami fenyegeti az országot, arról beszélt, hogy a kommunizmus ellen nagyon sokan vannak, és hogy ezeket a titkos, ellenséges összeesküvőket, ezeket mindenképpen le kell győzni valahogy. Ez egy kicsit össze is kovácsolta a népet, úgymond. Tehát, hogyha egy országban, ez pszichológia, tehát, hogy egy országban azt mondják, hogy valami nagyon fenyegeti az országot, külső jövő erők támadják, akkor a nép sokkal inkább érzi azt, hogy össze kell fognia, és ezek ellen a külső erők ellen fel kell lépni, hiszen különben annyi lesz az országnak.
Hát igazából a populista politikusok ezzel a módszerrel szoktak érni a mai nap, tehát a napjainkban is.
Igen.
Ebben az időben a szovjet vezetés tagjai elkezdték használni a rendkívüli intézkedések és szükségállapot kifejezéseket, melyek nevében különböző könyörtelen rendeleteket hoztak, mint például fixálták a gabona piaci árát, és a jobb módban élő parasztokat letartóztatásokkal fenyegették. Egyfajta 22-es csapdája alakult ki, hiszen a parasztok nem tudták, hogy mit csináljanak. Hogyha rosszul dolgoznak, akkor éhezni fognak, de hogyha jól dolgoznak, akkor lehet, hogy gazdagnak fogja őket titulálni a rezsim, és az állam ellenségei lesznek. Az egyik külföldi újságíró, aki tisztában volt a paradox helyzettel, azt jegyezte föl, hogy a tehetősebb férfiakat még a lányok is elkerülték, mivel senki sem akart egy gazdag ember felesége lenni. A gabona hiánycikké vált. Valamilyen új gazdasági módszerre volt szükség, hogy javítsák a helyzetet, és ekkor jött Sztálin ötlete, hogy majd a kollektív gazdálkodás megoldja a problémát, ami összességében a holodomor kiváltó oka lett.
A kollektív gazdálkodás lényege, hogy a különálló kis gazdaságokat egy nagy közös állami gazdaságba tömörítik az úgynevezett kolhozokba. A terv beleillett Sztálin iparosítási terveibe, ami akkor lett igazán hangsúlyos, amikor 1928-ban kihirdette az első 5 éves tervet. A pártnak tartott beszédében gyakorlatilag kijelentette, hogy a parasztság kizsákmányolása a Szovjetunió iparosításának a kulcsa. Történetünk szempontjából nagyon fontos, hogy a kollektivizáció Sztálin saját államprojektje volt. Az a kevés politikai ellenfele, aki megmaradt a párton belül, azok nem támogatták a kollektív gazdálkodás politikáját, ezért innentől fogva Sztálin szempontjából kiemelten hangsúlyos volt, hogy a politika sikeres legyen. Később fogjátok látni, hogy sok esetben hiába látta Sztálin, hogy mennyire nem működik a rendszer, amit kitalált, amellett a végletekig kitartott, és próbálta bizonyítani, ahol csak tudta, hogy ez egy sikeres gazdaságpolitika. Amikor az éhínség javában dúlt már, Sztálin akkor sem hátrált meg, neki ez egy személyes ügy volt, és őrült elképzelése több millió ember életébe került. Sőt, a diktátor korabeli levelezése arra mutat rá, hogy az éhínséget egy személy elleni támadásnak vélte. Akármilyen hihetetlenül hangzik, de úgy gondolta, hogy a parasztok azért halnak éhen, hogy az ő politikáját ássák alá, és egyfajta szabotázs akciót hajtsanak végre. Sztálin úgy gondolta, hogy ezt az összeesküvést a háttérből a lengyel kémhálózat irányította. Természetesen semmilyen összeesküvésről nem volt szó, az emberek a kolhozosítás és az azt követő rendelkezések miatt haltak éhen az országban.
A kollektivizálás részeként a gazdák a legtöbb esetben kénytelenek voltak lemondani a magántulajdonaikról, azaz a földjeikről, lovaikról, marháikról, egyéb állataikról és eszközeikről, és azokat beadni a közösbe. A kolhozokban végzett munkájukért cserébe azonban sokszor nem kaptak pénzt, hanem csak élelmiszert és egyéb javakat osztottak ki nekik. Természetesen az emberek többségének ez az új rendszer nem volt szimpatikus, és eszük ágában sem volt belépni a kolhozokba. Emiatt pedig a rezsim 25 000 városi munkást és elhivatott aktivistát küldött vidékre, akiknek az volt a feladatuk, hogy megvalósítsák a kollektivizálást. A vidéki emberek körében emiatt el is terjedt az a kifejezés, hogy 25 000-esek, ugye így utaltak azokra, akiknek az volt a feladatuk, hogy az embereket kolhozokba tömörítsék.
Tehát az állam kiválasztott 25 000 embert, mondjuk ezeknek egy része aktivista volt, ezeket leküldte vidékre, hogy vegyék rá az embereket arra, hogy...
lépjenek be a kolhozokba.
Így van, pontosan.
És hát valószínűleg nyilván nem csak szépen megkérték, hanem gondolom ilyen mindenféle szankciókat tettek kilátásba, hogy mi vagy, nem lépnek be, meg ilyesmik. Így az emberek jó része félt is, és nem tudták, hogy mire számíthatnak, ezért inkább beléptek a kolhozokba. Akik pedig nem akartak ezekbe belépni, azokra gyakran rásütötték, hogy kulákok, vagyis a nép ellenségei, így rájuk pedig üldöztetés várt. Moszkva utasítást adott, hogy fel kell számolni a kulákságot, és pontos számokat határozott meg azzal kapcsolatban, hogy hány kulákot kell begyűjteni, vagy kulágra vinni, vagy pedig száműzni.
Ez a politika, vagy ez a hozzáállás, ez nagyon fura. Ez olyan, mintha a rendőrfőkapitányság azt mondaná, hogy 1000 gyilkos van ebben a városban, hozzátok be ezt, nekem ezt az 1000 ember. De hogy tényleg van 1000, azt senki nem tudja. Tehát ez teljesen nonsens ez a gondolkozás. Az ukrajnai titkosszolgálatnak az alábbi számokat kellett elérnie. 15 000 kulák letartóztatása, 30-35 000 kulák család száműzése, és 50 000 kulák család Észak-Oroszországba telepítése. A kulákok vagyonát elkobozták, és vásárokat hirdettek, ahol a megszerzett árukra lehetett licitálni. Vannak is ilyen képek, hogyha rákerestek az interneten, ahol ilyen szekérre hányt, mindenféle holmit árvereznek a falu szélén, amik hát régebben kulákokhoz tartoztak, de hogy a kulák családot elvitték, úgy az ő holmiaira licitálni lehetett, és akinek kellett valami, az meg tudta szerezni. 1930 végén egy ukrán kormányrendet előírta, hogy a kulákok birtokai kisajátíthatók, ők maguk pedig a köztársaságon belül a legtávolabbi és legkevésbé kényelmes helyre telepítendőek.
Tehát akkor igazából elég nagy volt a nyomás az embereken, hogy belépjenek ezekbe a kolhozokba, mert ilyen kilátásokkal senki nem akart a kockázatni, mondjuk esetleg kuláknak bélyegezzék.
Pontosan. De azért voltak ellenállók is, beszéljünk egy kicsit azokról, akik nem akartak belépni a kolhozokba.
Hát igen, ugye jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az emberek, akik látták, hogy milyen a kollektivizálás, és ugye ez mit von maga után, azok nem tiltakoztak-e, vagy próbáltak-e valamilyen formában ellenállni. Egyrészt a parasztok egy jó része a városokba menekült, és inkább ipari munkásnak álltak, így ezekben az években több millióval nőtt az iparban dolgozók száma. Másrészt viszont, ami igazán megdöbbentő, hogy sok paraszt ahelyett, hogy beadta volna a házi állatait a kolhozoknak, egyszerűen elkezdte leöldösni őket, csak azért, hogy ne jussanak az állam kezére, sőt voltak olyanok is, akik még a lovaikat is leölték. Az egyik visszaemlékezés szerint egy férfi egyszerűen csak szabadon engedte az állatait, és lovának nyakába egy kis táblát akasztott, amire az volt írva: vigye bárki, akinek kell. Az emberek a levágott állataikból származó húst megették, eladták, vagy pedig elrejtették. Egészen hihetetlen statisztikák vannak arról, hogy mennyivel csökkent a házi állatok száma ez alatt a pár év alatt. 5 év alatt megfeleződött az ország szarvasmarha és lóállománya, és a 26 millió disznóból csupán 12 millió maradt.
A lehetetlen állapotokat követően Sztálin egy cikket jelentett meg a Pravdában, aminek az volt a címe, hogy akiknek a siker a fejükbe szállt. Ebben gyakorlatilag Sztálin próbálta hárítani a felelősségét, és a kolhozosítás túlkapásait egyszerűen ráfogta a túlbuzgónak titulált falusi kommunista előjárókra és vezetőkre. Az országban mindenhol olvasták Sztálin cikkét, de Sztálin számításaival ellentétben ellenkező hatást ért el, mint amire számított. Sokan úgy értelmezték a cikket, hogy Stalin gyakorlatilag bevallotta, hogy rossz a kolhozosítást, ezért a helyi kolhozokhoz vonultak, és követelték állataikat és eszközeiket, hogy azokat adják ki, hogy hazaviessék. Egyes településeken a feldühödött tömeg rohamot szervezett a gabonatárolók elfoglalására. További érdekesség, hogy ezeket a támadásokat gyakran nők végezték, és nem egyszer volt olyan, hogy több száz fős nők csoportja támadta meg ezeket a gabonatárolókat. Tehát itt fontos azt látni, hogy nem csak a férfiak vették ki ebből a szerepüket, hanem nagyon markánsan a nők is benne voltak ezekben a támadásokban.
A lázadások azonban csak pár napig tartottak, mert a lázadókat elkapták és börtönbe vetették, vagy pedig a Vörös Hadsereg segítségével meg is ölték őket. Szóval az ukrán nép és egyébként az ország más területei sem fogadták könnyen a kollektivizálás tényét, és próbáltak lázadni a rendszer ellen, viszont a lázadásuk kudarcba fulladt. 1931-re a háztartások 80%-a kényszerűen csatlakozott a kollektív gazdasághoz. Az új berendezkedés azonban nem volt hatékony, és közel sem hozta azokat az elvárásokat, amikre a rezsim vezetői számítottak. A kolhozokban dolgozó parasztok igyekeztek a lehető legkevesebbet dolgozni, sőt gyakran lelkiismeretfurdalás nélkül loptak a közös gazdaságból eszközöket, vagy gabonát, mivel úgy gondolkodtak, hogy ami az állami, az gyakorlatilag igazából mindenkié.
Az állam eközben úgy gondolkozott, hogy az a legjobban jövezelmező üzlet, ha nagy mennyiségben adnak el külföldre gabonát, amiért cserébe valutát kapnak, amit az ipari fejlesztésekre kell elkölteni, hogy tudják tartani az első 5 éves tervet. A helyzetet súlyosbította, hogy 1931-ben az ország nagy részét aszály sújtotta, háziállat, munkagép és vetőmag hiány volt, így már az év közepén lehetett látni, hogy nem fogják tudni tartani az előre meghatározott célkitűzéseket, sőt, kevesebb lesz a termés, mint az előző években. 1931-32-ben végül 69,5 millió tonna gabonát sikerült betakarítani, miközben az elvárt minimum 83 millió tonna volt.
Amikor az ország vezetői látták, hogy nem lesznek meg a kívánt számok, akkor elszabadult a pokol, és lényegében teljesen érthetetlen döntéseket hoztak, annak ellenére, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy a kollektív gazdaság kudarcot vallott, és ez az oka annak, hogy nem lehet teljesíteni az elvárásokat. 1931. decemberében Sztálin rendeletbe adta, hogy azok a kolhozok, amelyek nem tudták teljesíteni az előre meghatározott kvótákat, azoknak vissza kell fizetniük minden hitelüket, valamint vissza kell adniuk minden traktort és más felszerelést, amit az állami gépparkból kaptak kölcsön. Ezek mellett a félretett pénzüket is be kellett szolgáltatniuk, annak ellenére, hogy ez a pénz gyakran azért volt félretéve, hogy vetőmagot tudjanak belőle venni. Hát ugye nem kell mezőgazdásznak lennünk ahhoz, hogy belássuk, hogy ezek a döntések csak súlyosbították a gabonahiányt, mivel ha nem tudtak vetőmagot venni, akkor nem tudtak mit elvetni, tehát nem tudtak mit learatni. Úgyhogy igazából ez ismételten csak egy nagyon rossz döntés volt.
Igen, itt többszörösen sújtják azokat, akik nem tudják teljesíteni ugye az elvárásokat, de itt volt szó traktorokról is, tehát az előző években arról volt szó a kolhozosítás részeként, hogy beadták az emberek az ő tulajdonukban lévő eszközöket az államnak, és utána egy állami szerv gondoskodott arról, hogy kiküldjék a bizonyos kolhozokba ezeket a berendezéseket, viszont itt ugye arról van szó, hogy ezeket megvonták, és egyébként is eszközhiány miatt a traktorok száma jóval kevesebb volt. A traktorok nagy része az elromlott, és nem is javították meg őket, tehát a kollektivizálás következtében egyre kevesebb eszköz állt rendelkezésre, amit ténylegesen fel tudtak használni.
Meg igazából ez a minden közös, ez nagyjából, ugye ez nem annyira motiváló az emberekre, tehát ez ugye itthon is volt erre már sok példa, hogy ha minden mindenki, akkor igazából senki nem érzi a magáinak, tehát hogyha mondjuk, igen, mondjuk például elromlik egy munkaeszköz, akkor nem fogja venni a fáradtságot, hogy megjavítsa, mert az úgysem az övé.
Így van, igen.
Annak érdekében, hogy motiválják a kolhozokat, azt ígérte a hatalom, hogy akik tudják teljesíteni az elvárásokat, azok több iparcikket fognak kapni.
1932 tavaszán ilyen körülmények között álltak neki a gabona begyűjtéseknek. Az ország egész területén világos volt, hogy hatalmas éhínség várható, azonban felszólalni a rendelkezések ellen szinte lehetetlen volt, mivel a kolhozosítás politikája Sztálin sajátja volt, így bármilyen kritika megfogalmazása a diktátor nyílt megkérdőjelezését jelentette volna. A gabona elkobzások miatt a parasztoknak már nem volt mit enniük, ezért gyakran gabonalopáshoz folyamodtak, vagy egyszerűen titokban kezdték el aratni a gabonát. A folyamatosan romló helyzetben ismét egy hihetetlen állami döntés született.
1932. augusztusában egy új rendelet lépett életbe, ami kimondta, hogy a köztulajdon, azaz a kolhoz szent és sérthetetlen, és akik megpróbálnak lopni az állam tulajdonából, azokra kivégzés és teljes vagyonelkobzás vár, ami nem kevesebb, mint 10 év szabadságvesztéssel helyettesíthető. Magyarán választhattál, ha választhattál egyáltalán, hogy ott helyben kivégezzenek és elkobozzák a vagyonodat, vagy pedig 10 év szabadságvesztéssel sújtsanak, ami gondolom kényszermunkát is jelenthetett.
Így van, igen. Gulágot és ehhez hasonlókat.
A családok a hatóságok kegyelmében reménykedve sok esetben gyerekeiket küldték ki a búzamezőre, hogy titokban szerezzenek gabonát. A gyerekeket a mezőrök gyakran megverték, és olyan is előfordult, hogy lelőtték őket.
Valamelyik kislánynak olvastam a visszaemlékezését, és ő arról írt, hogy ő szerencsés volt, mert az egyik társát, aki a szomszédos földre ment ki, őt lelőtték, de ő szerencsésen megúszta, mert nem oda ment. Tehát ilyen szörnyűségeket kell elképzelni.
Meg igazából, hogyha most egy pillanatra elképzeljük azt, hogy mekkora lehetett már ebben az időszakban is az éhezés, hogyha a szülők a saját szeretett gyereküket küldték ki gabonát lopni, mert mindig kevésbé érezték veszélyesnek, mint hogyha ők maguk mennének. Tehát nyilván itt egy ilyen szituban az sem jó, hogyha mondjuk az apuka vagy az anyuka mondja azt, hogy majd ő kimegy lopni gabonát, mert gondolom tudta, hogyha őt lelövik, akkor a gyerekei maradnak árván. Tehát itt már nagyon nagy volt az éhezés és az elkeseredettség. Mert egyszerűen nem jutottak élelemhez ezek az emberek.
És itt a szülők szempontjából szerintem még az is közrejátszik, hogy ők tudták azt, hogyha szülőként megy oda, akkor szinte garantált azt, hogyha elkapják, akkor őt vagy kivégzik, vagy 10 év szabadságvesztés. És még ennél mindig jobbnak látták azt, hogy a család szempontjából jobb, hogyha a gyerekeket küldik ki, talán velük kegyesebbek lesznek azok, akik megtalálják őket, és esetleg csak megverik őket, de így is lehet, hogy tudnak szerezni valamennyi gabonát. De még mindig talán ez is a jobbik eset, mint hogy meghalljon két szülő azért, mert gabonát loptak. Minden esetre az új törvény érvénybe lépését követő fél évben 4500 embert végeztek ki, és több mint 100 000 embert küldtek el 10 évre munkatáborokba. A két szám közötti nagy eltérést azért lehetett, mivel a bíróságok is érzékelték, hogy azért nem lehet csak úgy több 10 000 embert kivégezni az éhínség idején, azért, mert pár kiló búzát lopott valaki.
De mivel azért 4500 embert mégiscsak kivégeztek, ezért itt azért mutatja, hogy ezek sem voltak ritkák. Tehát ez az eljárás sem volt ritka.
Igen.
A családoknál található magántulajdonban lévő búzát az emberek próbálták rejtegetni, melynek következményeként padlás lesöprő csoportokat hoztak létre, ugye a hatalom emberei, akik azt a feladatot kapták az államtól, hogy minél több eldugott gabonát vagy más élelmet gyűjtsenek be. Ezek a betakarító emberek sokszor egy horgas végű, hosszú fémrúddal járták csoportosan a vidéket. Ennek a rúdnak az volt a funkciója, hogy megtalálják a parasztok rejtek helyeit. Szurkálták vele a földet, felnyúltak a kéményekbe, kemencékbe és falakat szúrtak át, és gyakran még a padlót is feltörték vele. Mert ugye a parasztok gyakran elásták a gabonát, így a besöprők friss ásás nyomok után is kutattak.
A gabona mellett elvették a parasztoktól a tojást, a gyümölcsöt, zöldséget, tejet, csirkét, de volt olyan is, hogy a kutyát és macskát is megölték. Az utóbbi az elég furcsának hathat, hiszen mit tudnak kezdeni a hatóságok a kutyákkal, de a kutyákat nem azért ölték meg, mert élelemnek jó lett volna a kutyahús, ha bár az éhínség alatt volt arra is példa, hogy valaki kutyahúst evett, hanem azért ölték meg a kutyákat, mivel a kutyák gyakran megtámadták ezeket a padlás lesöprő csoportokat, így jobbnak látták, hogyha a rekvirálás előtt végeznek az összes kutyával, aki a faluban él. Tehát egyes visszaemlékezésekből tudjuk, hogy voltak olyan falvak, ahol az összes kutyát megölték.
Egy másik visszaemlékezésben pedig így olvashatunk a vegyütésekről. Idézet. 1932-ben bőtermést takarítottunk be. Apám kamrája teli volt gabonával. Egyszer csak megjelentek nálunk azok az emberek, akiket aktivistáknak neveztek, és lepecsételték a kamránkat, másnap pedig az utolsó szemig elvittek mindent. Nagyon sírtunk, jaj, veszékeltünk. Öten voltunk gyerekek a mamával, a papával és az öreg nagymamával. Először a kis húgom halt meg, aztán a bátyám a mezőn, a barázdában, utána a másik húgom az óvodában. Nem sokára meghalt a nagymama, a papa és a mama. Nem tudom, hogyan sikerült túlélnem. Idézet vége.
Ha egy család éppen ebédelt, amikor megérkeztek a rekvirálók, akkor minden élelmet elvittek még az asztalról is. Ha éppen leves főztek, levették a fazekat a tűzhelyről, és kiöntötték a tartalmát, majd számon kérték a parasztokat, hogy honnan volt még élelmük. Az is előfordult, hogy belevizeltek a hordókba és vödrökbe, amikben ételt tároltak a parasztok, sőt, azt is olvastam valahol, hogy összekeverték a különböző típusú gabonákat, hogy aztán ugye, ha össze van keverve, akkor kevésbé tudják felhasználni a parasztok, mivel ugye akkor szét kéne válogatni, hogy valamit süssenek belőle. Voltak olyan besöprők is, akik azt a taktikát választották, hogy amikor egy új faluhoz értek, akkor leültek a falu szélén egy dombra, és várták, hogy vajon felszáll-e valamelyik kéményből a füst, annak jeléül, hogy ott főznek. Amikor látták, hogy hol van füst, akkor azokat a helyeket felkutatták.
Egy másik hasonlóan visszataszító taktikájuk volt, hogy dobozokat helyeztek ki a falvakban, ahova anonim leveleket lehetett bedobni arról, hogy ki tud esetleg valamelyik szomszédjáról, akinek van még rejtegetett élelme. Más esetekben pedig gabonával jutalmazták a besúgásokat, így sokszor, aki csak meg akarta menteni a családját az éhhaláltól, nem talált más megoldást az élelemszerzésre, csak azt, hogyha besúgja a társait. Egyre gyakrabban fordult elő az is, hogy a begyűjtéseket bonyolító aktivisták együtt éreztek a családokkal, így központi rendelet született arra, hogy minél gyakrabban cseréljék a begyűjtők személyét és toborozzanak új begyűjtőket, hogy az együttérzés minél ritkábban forduljon elő, mint úgymond hátráltató tényező. A begyűjtők egy idő után jutalmat is kaptak. A begyűjtött javak 10-15%-át, ami motiválta őket arra, hogy minél több élelmiszert kobozzanak el. Ugye sok állat begyűjtéséről beszéltünk már, de a tehenek elhajtása különösen kritikus volt. Egy rendelet biztosította, hogy bizonyos családok megtarthatják a teheneiket, de a padláslesöprők ezzel gyakran nem foglalkoztak, és a törvénytől függetlenül elhajtották a teheneket. A legtöbb visszaemlékezés arról tanúskodik, hogy a tehén megtartása élethalál kérdés volt. Azoknak a családoknak, akiknek megmaradt a tehenük, sokkal nagyobb esélyük volt a túlélésre, míg ahonnan elvitték ezeket az állatokat, ott szinte garantált volt az éhhalál.
Azt gondolnátok, hogy ennél szörnyebb rendelkezéseket nem tudtak hozni már, de ez még csak a kezdet volt, mert bevezették a fekete listázást is, aminek az volt a lényege, hogy egy listára kerültek azok a kolhozok, szövetkezetek, sőt néha egész falvak, akik nem tudták teljesíteni az előirányzott gabona mennyiségeket. A fekete listán lévő falvak nevei megjelentek az újságban, ráadásul a nevek mellett szerepeltek a százalékok is, amik mutatták, mennyit sikerült teljesíteniük az elvárásokból. Számos faluban 10-14%-ot sikerült teljesíteni, ami nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy mennyire elrugaszkodottak voltak az előre meghatározott célszámok. 79 esetben egész körzetek váltak fekete listássá, ez a 79 körzet pedig az ország összes körzetének az egynegyede volt, tehát az ország egynegyede fekete listára került.
A fekete listán szereplő helyeken betiltották a kereskedelmet, vagyis hogyha volt is valakinek valamilyen iparcikke vagy ruhája bútora, amit esetleg gabonára tudott volna cserélni, akkor innentől kezdve nem kereskedhetett vele. A boltokból rendőrök vitték el a gabonát és a kenyeret, tehát ezek az emberek, akik a fekete listán érintett helyen éltek, hivatalos formában semmilyen úton nem tudtak gabonához jutni. És ugye egyébként most az merült fel bennem, hogy talán bennetek is felmerülhet ez a kérdés, hogy oké, gabonát nem, de mondjuk azért volt lehetőség más élelemre is. De ugye ezt, ahogy mondtuk is, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket, igazából mindent elvittek, és ugye vetőmagot sem kaphattak, tehát, hogy így itt totál elvágódtak így az élelemszerzéstől. És egyébként én sokat gondolkodtam ezen még korábban, hogyha mondjuk, nem tudom, nehogy Isten kitörne itt valami apokaliptikus valami, akkor igazából a városban sokkal nehezebbnek tűnik számomra legalábbis az élelmiszerszerzés, mert ugye nyilván egy ideig ugye vannak készletek, ha bár valószínűleg, hogyha lenne itt valami hatalmas katasztrófa, akkor az emberek elkezdenék fosztogatni a boltokat, de hát ugye ez egy véges készlet, míg mondjuk vidéken kicsit, legalábbis számomra laikusként könnyebbnek tűnik az, hogy ugye előállítsák az élelmet, mert ugye nyilván egy csomó mindent tudnak termeszteni, meg ilyesmi. De hát ugye ezekben az időkben ez már rég nem volt opció.
Hát ez a nonsens az egész holodomorban, hogy azok a parasztok éheztek, akik learatták a gabonát.
Igen, meg az, hogy nekik tehát biztosan tudtak volna még egy csomó mindent termeszteni, vagy termelni, csak egy idő után már semmi nem volt. Tehát, hogy így például mondjuk ilyen vadon termő gyümölcsök, vagy ilyesmi. Na de vissza a témához. A fekete listázás nem csak a parasztokat érintette, hanem a mesterembereket, ápolókat, tanárokat, hivatalnokokat, közalkalmazottakat, gyakorlatilag bárkit, aki a fekete listázott faluban lakott, vagy pedig a fekete listázott vállalatnál dolgozott. További könyörtelen rendelkezés volt, hogy ha egy hely fekete listára került, akkor nekik határidő előtt kellett visszafizetniük a függőben lévő hiteleiket. Bizonyos esetekben elkobozták a kolhoz pénzét, vagy pedig zárolták a bankszámlájukat, sőt még az ott dolgozóknak kellett befizetniük az adósságokat a saját pénzükből. Tehát az olyan, mint hogyha mondjuk dolgozunk egy munkahelyen, és mondjuk a munkahelynek van egy adóssága, akkor ezt a munkavállalóknak kéne befizetni. Tehát igen. Teljesen nonsens.
Igen, jó, de mondjuk ez azért nem volt általános, ez egyszer-egyszer előfordult, de ezek mind olyan rendeletek voltak, hogy nagyon függött, hogy kik próbálják behajtani ezeket a rendeleteket, mert valakik ezt nagyon komolyan vették, mások nem annyira. Így előfordulhatott az, hogy neked kellett kifizetned a kolhoz tartozását, de az esetek többségében ez azért nem volt jellemző, de ez is előfordult, azért említjük meg. A fekete listázás hatására természetes reakció volt, hogy az emberek próbálták elhagyni a lakóhelyeiket és a városba költözni, vagy egyszerűen csak házukat hátrahagyva elmentek volna élelmet keresni. Például az akkori ukrán határ túloldalán, az Oroszországhoz tartozó területen sokkal jobb volt a helyzet. Elég volt pár kilométert sétálni a határ melletti településekről, hogy a körülmények drasztikusan megváltozzanak. 1932. decembere és 33. februárja között 2,5 hónap alatt közel 100 000 paraszt hagyta el az otthonát. Ezeknek a vándorlásoknak és költözéseknek a megakadályozására lezárták a régiók közötti határokat, és fegyveres erőkkel akadályozták meg, hogy az emberek elhagyják lakóhelyeiket.
A vonatállomások tele voltak lesoványodott, rongyos emberekkel, akik élelemért koldultak, viszont elutazni nem tudtak az új szabályozás miatt, és sokuknak amúgy sem lett volna már rá pénzük. 1933. januárjában hoztak egy új rendeletet, amit tiltotta a falusiaknak, hogy vonatjegyet vásároljanak. Az emberek jó része a lengyel határ felé menekült, és ott próbálta elhagyni az országot. Volt, akinek sikerült, míg másokat lelőttek a határőrök. A vidékiek egy másik része városokba próbált eljutni, de ott sem volt sokkal jobb a helyzet. Jegyrendszer volt, ami alapján a városban élőknek is alig jutott élelem.
Igen, itt bocsánat, annyival egészíteném ki, hogy a jegyrendszer az csak a városiakra vonatkozott, tehát a városiak kaptak jegyeket, amiből tudtak élelmiszert vásárolni, de ha te vidékről felmentél a városba, neked nem volt jegyed, tehát te maximum koldulni tudtál élelmet, de mégis abban reménykedtek az emberek, hogy mivel ott a városban az emberek egy részéhez eljut az élelem, ezért csak eljut valamennyi hozzájuk is, tehát így nagyobb a túlélés esélye. Az egyik korabeli memoáríró így emlékszik vissza a helyzetre, ami a városokban érkező vidékieket jellemezte. Idézet. A csecsemőiket karjukon tartó anyák látványa volt a legmegrázóbb. Ritkán vegyültek a többiekkel. Emlékszem egy ilyen anyára, aki inkább látszott árnyéknak, mint emberi lénynek. Az út szélén állt, a a csontábőri aszott csecsemője pedig, ahelyett, hogy az anyja üres mellét szopta volna, a saját kis kezecskéjét szopta, amit vékony, áttetsző bőr fedett. Fogalmam sincs, hányan tudtak életben maradni a szerencsétlenek közül, akiket láttam. Munkába menet a járdán, az árokban, egy-egy bokorban vagy fa alatt minden reggel holttesteket láttam, amiket később elvittek. Idézet vége.
A városokban a rendőrök gyakran kiszedték a láthatóan lesoványodott vagy kéregető embereket az élelmiszerboltok előtt várakozók sorából, teherautóra rakták őket és kivitték a városból. Mivel a városlakók hozzájutottak a kenyérjegyekhez, így már az is gyanús volt a hatóságok szemében, hogyha valaki kenyeret akart venni vagy cserélni az utcán. A kommunista párt az ukrán parasztokat hibáztatta a kialakult helyzetért, amit sokan el is hittek. Egy városi lakos így emlékezett vissza a sorbaállásokra. Idézet. Egyszer, amikor sorban álltam a bolt előtt, hogy kenyeret vegyek, egy 15 év körüli lányt láttam rongyokban, akinek a szemén látszott, hogy éhezik. A kezét nyújtva könyörgött morzsákért mindenkinek, aki kenyeret vett. Végül odaért a boltoshoz. Az a férfi bizonyára valami újonnan érkezett idegen volt, aki nem tudott vagy nem akart ukránul beszélni. Szidalmazni kezdte a lányt, mondván lusta volt ahhoz, hogy a földeken dolgozzon, és egy késpenge tompa oldalával ellökte a kezét. A lány elesett, és elejtette a kenyérdarabot, amit a másik kezében tartott. Ekkor a boltos közelebb lépett, belerugott a lányba, és ráförmett. Kelj fel, eredj haza, és dolgozzál! A lány nyöszörgött, kinyúlt, és meghalt. Néhányan a sorban sírni kezdtek. A kommunista boltos észrevette ezt, és így fenyegetőzött. Egyesek túlságosan is érzelgősek itten. Könnyű ám kiszúrni a nép ellenségeit. Idézet vége. Ebből egyébként jól látszik, hogy ez az oszd meg is uralkodj, ez egy, hát már egy akkor is egy létező politikai fegyver volt, hogy így az országot nagyon könnyen fel lehet osztani csoportokra. Tehát itt voltak mondjuk a városiak és a vidékiek, és a városiaknak nyilván nekik is rossz volt, hogy sorba kell állni a kenyérért, gondolom egy csomószor hiába álltál sorba, már nem jutott, mert elfogyott. És ugye ez egy nyilván egy feszültség volt a városiaknak is ez a helyzet, de korán sem akkor, mint a vidékieknek. Viszont mivel elhitték azt, hogy a vidékiek tehetnek a kialakult helyzetről, ezért nem éreztek, most hát nyilván nem mindenki, de ezért sokan nem tudtak velük együtt érezni.
Ezekben az években lett igazán népszerűek az állam által működtetett úgynevezett torkszínboltok. Ezeket eleinte azzal a célra nyitották, hogy az országban tartózkodó külföldiek külföldi valutáért tudjanak vásárolni minőségi élelmiszereket, de az éhínség kirobbanásával az állam jó lehetőséget látott a boltokban, hogy még jobban kiszipolyozzák a lakosságot. A torkszínekben egy idő után elfogadták azt is, hogy a vevők arannyal fizessenek a valuták mellett, így ezek a családok, akiknek volt aranyuk, lehetőséget kaptak arra, hogy élelmiszert vásároljanak belőle, természetesen nagyon rossz árfolyamon. Az állam ezeken a boltokon keresztül nagy mennyiségű nemes fémre tett szert, miközben az emberek aranyért vásároltak kenyeret gyakorlatilag.
Ahogy az éhínség súlyosbodott, némelyek igyekeztek aranyat szerezni bárhonnan, ahonnan csak lehetett. Az ukránok évszázadokon át ékszereikkel, fegyvereikkel és feszületeikkel temetkeztek, így egyre gyakrabban történtek sírrablások, hogy az emberek így jussanak hozzá olyan vagyontárgyakhoz, amit ételre tudnak cserélni. Elárvult gyerekek kezdték elárasztani a városok árvaházait, mivel a szülők nagyobb esélyt láttak a gyerekeik túlélésére, hogyha egyszerűen otthagyják őket egy-egy árvaház kapuja előtt. Az árvaházak túlzsúfoltak voltak, és a halálozási arány ezekben az intézményekben elérte a 30%-ot. Kijev utcáin 1933-ban, csak februárban több mint 500 holttestet szedtek össze a hatóságok az utcáról.
Sok esetben egyébként nem is tudták kezelni a halottakat, tehát itt több olyan visszaemlékezés van, ami arról ír, hogy az úton, útszélen halottak voltak. Hát ugye ez azért volt, mert sokszor arról sem tudtak gondoskodni, hogy ezeket a halottakat eltemessék időben. A városokban nyilván próbálták titkolni azt, hogy vidéken éhínség van, de úgy mondjuk elég nehéz titkolni, hogyha napközben jársz az utcán és mindenhol halottakat látsz. Ezért próbálták a városokban, ugye Kijev ott az egyik legnagyobb város Harkovval együtt, próbálták ezeken a helyeken minél hamarabb mindig eltüntetni a holttesteket, hogy a városiak legalább ne lássák azt, hogy tényleg mekkora éhínség dúl az országban. Több fejezés is arról tanúskodik, hogy sok esetben nem csak halott embereket vittek el, hanem gyakran még élő embereket pakoltak teherautókra, és vittek ki a városon kívülre, ahol gödörbe dobálták őket a halottakkal együtt. Nem egy olyan visszaemlékezés van, ami arról tanúskodik, hogy a temetkezési gödrök irányából még egy-két nappal később is lehetett hangokat hallani, azaz nem mindenki volt halott, akit odavittek.
1932 végére ismét bebizonyosodott, hogy nem tudták teljesíteni az előírt gabona mennyiségeket. Ukrajna területén 60%-kal maradt el a gabonatermés az előirányzott számoktól. Az év végén a kolhozokban lévő összes gabonát begyűjtötték, figyelem nélkül arra, hogy a begyűjtött gabona egy jó része a jövő évi vetőmagnak volt eltéve. Amelyik gazdaság nem tudta teljesíteni az előirányzott gabona mennyiséget, annak húsban kellett fizetnie, ráadásul brutális mennyiségekben. 15 havi kvótának megfelelő húst kellett beadni azoknak, akik elmaradtak a gabonával. A begyűjtések kudarcáért az ukrán nemzeti törekvéseket okolták Moszkvában, ezért súlyos döntéseket hoztak a kibontakozó ukrán nemzeti tudat terjedésének megakadályozására. Bizonyos régiókban betiltották az ukrán nyelvi újságokat és könyveket, és az oroszt tették meg főnyelvé az iskolai oktatásban, valamint körülbelül 4000 ukrán tanárt bocsátottak el az állásából. De az ukrán kommunista párton belül is nagy tisztogatást hajtottak végre, valakinek ugyanis vállalnia kellett a felelősséget a kolhozosítás kudarcáért. Az éhínség éveiben 2 év alatt 200 000 ember tartóztatott le a titkos rendőrség különböző indokokkal.
Ha biológiailag vizsgáljuk az éhezés jelenségét, akkor 3 szakaszra osztható az emberek szenvedése. Az első fázisban a szervezet feléli a glükóz tartalékait, a második fázisban a zsír tartalékait, míg a harmadik fázisban a szervezet a saját fehérjeit fogyasztja el, kanibálként felfalva a szöveteket és izmokat. Elvékonyodik a bőr, kitágul a pupilla, feldagad a láb és a has, mivel az anyagcsere a víz visszatartására készteti a szervezetet. Természetesen ilyen legyengült állapotban az ember sokkal könnyebben elkapja a különböző fertőző betegségeket, mint skorbut, tífusz és tüdőgyulladás.
Az éhezéssel sújtott területekről megdöbbentő visszaemlékezések maradtak fent. Egy asszony például azt írta, hogy egy kislány annyira sovány volt, hogy látni lehetett a szívverését a bőre alatt. Egy tanár arról beszélt, hogy többször előfordult az, hogy a gyerekek az óra alatt az iskolapadban csuklottak össze, és haltak meg. Mikolaj Billy így írt az iskoláról. Idézet. 1932 őszén az osztályunkban 80-an tanultak, egy év múltán már csak 13-an maradtunk, a többiek meghaltak. Idézet vége. Az utakat sok helyen halottak szegélyezték. Aki több hónapos éhezés után valami élelemhez jutott, gyakran nem tudta megemészteni az ételt, és annak következtében halt meg. Az egyik faluban egy Petru Velgyi nevű férfi a legrosszabb körülmények között is szerette volna megőrizni a méltóságát, így megásta a saját sírját. Amikor úgy érezte, hogy eljött a nap, amikor meg fog halni, akkor kiment a helyre, ahova ásta ezt a gödröt, de azt látta, hogy már feküdt egy halott a gödörben, ezért az utolsó energiájával ásott magának egy újat, belefeküdt és várta a halált.
Az éhínség sokakat mentálisan is kikészített, és többen megőrültek. Egy asszony azt mondta az ismerősének, hogy gyereket még tud világra hozni, viszont férje csak egy van, így a gyerekeinek jutó élemet inkább a férjének és magának adta, ennek következtében pedig a gyerekei meghaltak. Sokakból az éhínség hatására eltűntek az apai és anyai érzések, de más érzések is, mint a bizalom és az empátia. Az emberek saját rokonaik elől is eldugták az élelmet, vagy ha találtak valami ehetőt, azt próbálták titokban tartani, hogy nagyobb legyen az esélyük a túlélésre. Emellett egyre gyakrabban fordultak elő lopások, amik vidéken egy idő után bocsánatos bűnnek számítottak.
Hát igen, itt ugye egyébként most arra gondoltam, hogy nyilván mi nem vagyunk, vagy nem voltunk hál' Istennek ilyen szituációban, de hogy ezt, hogyha belegondolunk, bármilyen szörnyen is hangzik, ez mind most így felsorolva, ezeket szerintem mind meg lehet érteni. Tehát, hogy ezért az ember mégiscsak ugye a túlélési ösztön, az egy nagyon erős ösztön bennünk. És ha bár sokan gondolom a saját gyerekeiknek adnák az utolsó falatot, de azt nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mit vált ki az emberből, hogyha hónapokon keresztül nem eszik. Tehát, hogy milyen mentális állapotba kerül, meg ugye hát, nyilván az agyunknak is szüksége van szénhidrátra, meg mindenféle tápanyagra ahhoz, hogy megfelelően működjön. Tehát én szerintem ezeket az embereket egyáltalán nem lehet elítélni, még akkor sem, hogy ezek mind szörnyű dolgok. Az élelemhiány miatt az emberek bármit megettek, amit találtak. Ettek lovakat, kutyát, macskát, patkányt, hangyát, mókust, de mindenféle növényi eredetű eleséget is, mint makkot, mohát vagy a fák kérgét. Az is előfordult, hogy a nadrágszíjakat és a cipőket főzték meg, hogy azok bőrtartalmával lakjanak jól. A szerencsésebbek a folyók vagy erdők közelében éltek, így az adott nekik szegényes táplálékot.
Ez az utolsó mondat, amit mondtál, ez a halálozási statisztikákból is kivehető. Tehát, hogyha megnézzük az ország térképét, és megnézzük, hogy mely környékeken mennyien haltak meg, akkor az látszódik, hogy akik a folyók közelében éltek, vagy erdősebb vidéken éltek, azoknak nagyobb volt az esélyük a túlélésre.
Az éhínség fokozódásával megjelent a kannibalizmus is. A titkos rendőrség olyan jelentéseket írt, amik arról tudósítottak, hogy egyre több helyen fordul elő, hogy a családon belül a leggyengébbnek tartott gyereket a szülők vagy testvérei megölik, majd megeszik. Egy kisgyerek így emlékezett vissza ezekről az időkről. Idézett. Emlékszem a szomszédomra, akiknek volt egy kislánya, aztán a gyerek egyszer csak eltűnt. Amikor átmentünk hozzá, láttuk, hogy a fejét levágták, a teste pedig már a sütőben volt. Idézet vége.
Az ember hússal már a fekete piacon kezdtek el kereskedni, egy pártmunkás ifjú kommunista pedig azt jelentette feletteseinek, hogy teljesíteni tudja az előírt húskvótát, de csak akkor, ha embereket használ fel, azaz emberi hús szolgáltat be. 1932-33 terén összesen 2505 embert ítéltek el kannibalizmusért, de ennél minden bizonnyal jóval több ilyen eset lehetett. A kannibalizmussal kapcsolatban azt azért még fontos lehet elmondani, hogy ez általánosságban megvetendő volt. Több olyan visszaemlékezés is van, akik arról írnak, hogy azért ez egy megvetendő dolog volt, tehát nem volt ez egy teljesen általános dolog, tehát hogyha valakit ezen kaptak, akkor gyakran a falu többi lakosa megverte, vagy bármi ilyesmit csinált vele, mivel ezt mélyen megvetették.
Ugye, hát lehetett már olvasni, vagy hallani például olyan szituációkról, hogy mondjuk hegymászók kerültek nagy bajba, és mondjuk valaki meghalt, és a másik pedig annak érdekében, hogy életben maradjon, evett a holttestéből a másiknak. Tehát ugye ezek nyilván olyan helyzetek, amikor az ember teljesen kifordul önmagából is, és ezt nem is lehet így igazán jól lakottan átérezni talán, hogy mennyire nagy lehet az elkeseredettség. És hát igazából, hogyha belegondolunk, bármennyire is szörnyű is, és bármennyire borzasztó ezt mondani, hogyha már valaki mondjuk meghalt, akkor igazából az ő teste az táplálékot, meg tápanyagot adott másoknak, és hát nyilván borzasztó lehet ez, tehát ez egy szörnyű. Mindezek borzalmak során hozzávetőlegesen 4 millióan veszítették el életüket, de pontos számokat még mindig nem lehet tudni, mert a rezsim, amennyire csak lehetett, próbálta eltüntetni az éhínség nyomait. Ukrajna népessége akkoriban 31 millió fő volt, így az ország népességének hozzávetőlegesen 13%-a halt meg az éhínségben. A halottak nagy része vidéki volt, a városokban pedig körülbelül 400 ezer fő hunyt el. A várható élettartamra vonatkozó statisztikák szorosan összefüggésben voltak a halálozási arányokkal és számokkal, ezért lehetséges az, hogy az 1933-as várható élettartam a szokványos algoritmussal számolva rendkívül alacsony volt. Ez a nők esetében 8 év volt, a férfiak esetében pedig csupán csak 5 év, tehát ez volt a várható élettartam.
Igen, nyilván a várható élettartamot azt egy demográfus meg tudná mondani pontosan, hogy hogyan kell kiszámolni, de abban nagy mértékben beleszól a várható élettartom értékébe, hogy mekkora mondjuk a csecsemő halandóság, és itt mivel nagyon sok gyerek halt meg ebben az éhínségben, ezért a várható élettartom is iszonyatosan lecsökkent. Az éhínség két dolog miatt szűnt meg. Egyrésztről 33 nyarán központi élelmiszersegélyt nyújtottak Ukrajnának. Ironikus módon annak a gabonának egy részét kapták meg a parasztok, amit korábban elvettek tőlük. Emellett leálltak a rekvirálások is, ami szintén segítette, hogy az emberek életben maradjanak, és ezek mellett csökkentették a beszolgáltatások előírt mennyiségét. Az elnéptelenedett falvakat a legtöbb esetben oroszokkal népesítették be, hogy visszaálljon valamennyire a régi rend. Végül is emberek nélkül a földeket sem műveli meg senki, tehát valakiket be kellett oda telepíteni, hogy megműveljék a földet, és ezek orosz emberek voltak.
A 30-es évek második felében és azt követően is tabu téma volt az éhínség. Senki sem beszélhetett róla nyilvánosan, vagy hogyha mégis, akkor számíthatott rá, hogy letartóztatják a hatóságok. A titkos rendőrség a legtöbb faluban begyűjtötte a halálozási nyilvántartásokat, arra hivatkozva, hogy azokat kulákok és osztályellenes elemek kaparintották meg. Sok faluban így 1934-től egy teljesen új nyilvántartást kellett nyitni. A cél az volt, hogy sehol se legyen nyoma az éhínség veszteségeinek, viszont 1937-ben tartottak egy népszámlálást a Szovjetunión belül, ami megmutatta, hogy nagyon-nagyon sokan hunytak el az éhínség során. A statisztikusok és a demográfusok úgy becsülték, hogy a Szovjetunió lakossága 170 vagy 172 millió fő lesz a népszámlálás alapján, azonban a végeredmény nem érte ezt el. A tényleges számok szerint 162 millió lakosa volt a Szovjetuniónak, ami jól mutatta, hogy valami nem stimmelt. Sztálin azonnal parancsot adott, hogy semmisítsék meg a népszámlálás eredményét, és a statisztikusok egy jó részét letartóztatta és kivégeztette, másokat pedig elbocsátottak az állásokból.
Mivel a nép tisztában volt azzal, hogy megtartották a népszámlálást, és annak végeredményét várták, így a rezsimnek valamit ki kellett találnia, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra a számokat. A hivatalos álláspont szerint rossz szakmai követelmények szerint végezték el a népszámlálást, valamint a nép ellenségei megzavarták a népszámlálás menetét, és az adatnyilvántartási központba beférkőzve meghamisították a számokat. A népszámlálás kudarcát Sztálin szerette volna felülírni, így 1939-ben újabb népszámlálást tartottak, de ezúttal előre felkészültek és egy kozmetikázott eredményt hirdettek ki. A gulágon dolgozó több százezer embert máshova jelentették be, például Ukrajnába, ugye honnan hiányzott több millió ember, de például Kazasztánban 375 ezer halottat is hozzászámoltak a végső adatokhoz, tehát ez egy totálisan fals és meghamisított népszámlálás volt, de ők ezt tették hivatalossá. Természetesen 37 és 39 között a statisztikai hivatal élére olyan embereket állítottak, akik már tudták, hogy hogyan kell idézőjelesen Sztálinnak megfelelő népszámlálást csinálni.
És akkor most nézzük meg, hogy a külföldiek mennyit láttak ebből az egészből. Ugye a legtöbb külföldi nagyhatalom tudott valamennyit az éhínségről, de nem nagyon akartak és nem is tudtak beavatkozni, valamint az országból érkező információk sokszor ellentmondásosak voltak. A Szovjetunióba érkező újságírókat igyekezett lenyűgözni az állam, és amennyire csak lehetett, egy hamis képet mutattak nekik az ország helyzetéről. Ugye már beszéltünk az észak-koreai adás idején arról, hogy fennyelmben van egy ilyen látszatvilág, amit a külföldieknek mutatnak. Ugye ez ma, vagyis hát nem tudom, hogy ma is, de hogy ugye ott turistaként be lehet menni, és akkor kb. Mindenkinek ugyanazt mutatják meg, mindenki lát egy észak-koreai esküvőt, mert mindenki látja, hogy mindenki mennyire boldog, ami ugye csak egy, hát egy fals kép, és nagyjából itt is hasonlót kell elképzelni. Mintaboltok álltak a rezsim rendelkezésére, ahol minden polc fel volt töltve, semmiből sem volt hiány, és ezt mutatták meg a külföldi újságíróknak, akik sokszor elhitték, hogy amit látnak, az az igazság. A Szovjetunióban csak engedéllyel tartózkodhattak külföldi újságírók, és ha cikket írtak, azt csak a szovjet sajtóosztályon keresztül küldhették ki az országból. Ugye most már az internet világában ez sokféleképpen megoldható lenne, de akkor nem volt más lehetőségük, tehát bármi, amit írtak, azt először lecsekkolták, hogy mi lesz, amit írnak az országra, és gondolom, hogy nem volt jó a kép, akkor visszadobták, vagy pedig hát egyéb megtorlások is történhettek.
Pontosan. Tehát a Moszkvában tartózkodó újságírók tudták, hogy mit írhatnak le és mit nem, mi az, ami átmegy az ellenőrzésen, és mi az, amit visszadobnak, tehát ennek megfelelően írták cikkeiket. Mindezek ellenére volt egy fiatal oknyomozó újságíró, aki megismertette a világgal, hogy mekkora az éhínség Ukrajnában, viszont alig hanem ennek a tudósításnak köszönhette, hogy élete tragikusan hamar véget ért. Garrett Jones fiatal walesi újságíró volt, aki eleinte, mint David Lloyd George, korábbi brit miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott, aztán mint szabadúszó újságíró tevékenykedett a világ különböző helyein. 1933-ban, nem sokkal Hitler hatalomra kerülése után, ő volt az első külföldi újságíró, aki interjút készített a Führerrel. Egészen megdöbbentő, hogy ekkor Jones még csupán 27 éves volt.
Jones elhatározta, hogy még ugyanebben az évben szeretne Stalinnal is egy interjút készíteni, ezért Moszkvába utazott. Habár Stalinnal nem sikerült összehozni az interjút, de meggyőzte az egyik szovjet vezetőt, hogy vigye el őt egy ukrajnai traktorgyárba. Jonesnak ekkor már egyértelműen az volt a célja, hogy Ukrajnában készítsen interjúkat a nem hivatalos éhínségről, amiről az emberek beszéltek. A Nyugat-Európában és Amerikában azért tudtak az éhínségről, mert az emigráns ukránok leveleztek az otthon maradt családtagjaikkal, és ebből kiderült, hogy nagyon rossz a helyzet Ukrajnában.
Ugyanakkor Amerikában volt egy olyan kép is a Szovjetunióról, ami nagyon érdekes volt, hogy ugye a Szovjetunió azt a képet mutatta, hogy náluk minden oké, és minden jól működik, miközben a világgazdasági válság után vagyunk pár évvel. Tehát Amerika még küszköd a világgazdasági válsággal, eközben a Szovjetunióban állítólag működik a kolhozosítás, működik az 5 éves terv, és minden szép és jó. És ez több embernek feltűnt, és nagyon gyanús volt, hogy hogy lehet, hogy ez a kommunista birodalom, ez valamit nagyon jól csinál, hogyha ez működőképes. Tehát itt valami turpisságnak kell lennie, és Jones erre szerette volna megkeresni a választ.
Megszerezte az engedélyt, hogy Harkovba utazzon vonattal, azonban mielőtt még a vonat a városba ért volna, ő leszállt a vonatról egy vidéki településen. Körülbelül 40 kilométerre lehetett az akkori fővárostól, és rögtön látta, hogy mi a helyzet vidéken, és hogy mekkora az éhínség. Több napos gyaloglással érkezett meg a fővárosba, és ez alatt interjúkat készített a helyiekkel. Nagy előnye volt a többi újságíróval szemben, hogy beszélte az orosz nyelvet, mert az édesanyja fiatal korában egy ideig dolgozott Oroszországban. A hátizsákjában volt elegendő élelem, hogy a párnapos túrát megtegye a fővárosig, és a pontos feljegyzését egy naplóban vezette, amit rendszeresen elküldött a családjának, így azt is pontosan nyomon lehetett követni, hogy mivel találkozott Garrett Jones Ukrajnában.
Így beszélünk Garrett Jonesról, és persze felmerül a kérdés, hogy más újságíró miért nem írta ezt meg. Azért, mert nem lehetett vidékre utazni. Tehát Garrett Jones kijátszotta a rendszert, és azt hazudta, vagy azt érte el, hogy mutassanak meg neki egy ukrajnai traktorgyárat, ami igazából egy kamu volt a részéről. Ő már akkor előre tudta, hogy ő le fog szállni a vonatról, és szeretné megnézni, hogy mi van vidéken. De hát más újságíróknak azt sem engedték meg szinte, hogy kimenjenek a városokból, tehát a fővárosból, vagy Kievből. Ugye itt azért mondom ezt így, mert abban az időben idéglenesen Harkov volt a főváros, nem pedig Kiev, mint ma. Miután megnézte Jones, hogy mi van vidéken, ott egyébként egy idő után rendőrökbe ütközött, akik valószínűleg ilyen civilbe öltözött titkos rendőrök lehettek, akik bevitték Harkovba, és utána gyakorlatilag kiutasították az országból. Őt később egyébként ki is tiltották. Mindenesetre Jones ezt követően Berlinbe utazott, ahol egy sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámolt az eseményekről. A sajtótájékoztatón részt vett két rangos amerikai újságíró is, akik a Jones-tól hallottakat megírták lapjaiknak, amik másnap meg is jelentek az újságokban, név szerint a New York Evening Postban és a Chicago Daily Newsban. A szovjetek, amint hírét vették, hogy mit hoz le a külföldi sajtó, azonnal akcióba lendültek. Felhívták a Moszkvában tartózkodó Walter Durantit, aki már évek óta ott élt, és a New York Times tudósítója volt, tehát talán az egyik legnevesebb amerikai újságnak volt a tudósítója. A luxus körülmények között élő újságíró hatalmas névnek számított, viszont utólag vált csak köztudottá, hogy Durantit a szovjetek lekenyerezték mindenben, így amit írt a világhírű New York Times hasábjain, azokról elmondható, hogy többnyire a szovjet narratívát közvetítették.
Durante aznap este megírta a tiltakozó cikkét, amiben Jones-t hazugnak nevezte, aki csak próbálja felfújni a dolgokat, amik egyáltalán nem is így vannak. Ahogy fogalmazott, idézett, nincs tényleges éhezés, senki nem hal bele az éhezésbe, de magas a halandóság az alultápláltsággal összefüggő betegségek miatt. Idézett vége. Tehát a két újságíró két különböző állítást hozott le, vagy közölt, azonban mindenki Durantinak hitt. És hogy miért? Mert Durante pont az előző évben kapott Pulitzer-díjat, és hogy miről is írt? Hát a kollektivizáció és az 5 éves terv sikereiről egy egész cikk sorozatot, amiért ugye neki ítélték ezt a Pulitzer-díjat, tehát ugye nyilván megtámogatta őt ebben a szovjet hatalom.
Tehát ez teljesen ironikus, hogy Durante arról ír, hogy mekkora siker az 5 éves terv és a kollektivizálás, miközben tagadja azt a cikket, amit Gerett Jones ír az éhínségről. Nyilvánvalóan ezzel takargatva saját magát is, hiszen hogyha kiderül, hogy tényleg éhezés van, akkor mégsem igaz az ő cikk sorozata.
Gerett Jones-t 1935-ben elrabolták és megöltek kínai banditák, amikor belső Mongóliáról készített oknyomozói kutatást. A mongóliai útja során segítségére volt egy olyan ember is, akiről később kiderült, hogy orosz ügynök. Így alig, ha nem Gerett Jones meggyilkolásában a szovjet titkos ügynökségnek is szerepe volt. Még ekkor is nagyon fiatal volt, tehát Jones-t egy nappal a 30. születésnapi előtt gyilkolták meg. Úgyhogy elmondható, hogy egy nagyon bátor fiatalember volt, aki hát tulajdonképpen saját életét kockáztatta annak érdekében, hogy napvilágra kerüljön az igazság, és hogy külföldiek is értesülnek arra, hogy mi van Ukrajnában. Hát ez más kérdés, hogy mit kezdtek az emberek ezzel az információval.
Hát meg más kérdés az, hogy a Pulitzer díjat mire osztogatják. Egyébként Durantira visszatérve 10-20 évvel, amikor kiderült az igazság, vagy már többet tudtak az éhínségről, akkor többen követelték, hogy vegyék el a Pulitzer díját Durantinak, de ez sosem történt meg.
Tehát mind a mai napig sem, pedig már egyértelműen tudni lehet, hogy hazugságokat állított.
Igen. Az éhínséggel kapcsolatban ugye egyrészt Gerett Jones cikke alapján tudhattak az amerikaiak arról, hogy mi történik Ukrajnában, de a népen kívül Rooseveltnek is tudomása volt arról, hogy mi folyik, mivel ukrán emigránsok leveleket küldtek az elnöknek, amiben panaszkodtak arról, hogy milyen híreket kapnak rokonaiktól, akik Ukrajnában élnek. És itt van még egy fontos politikai tényező, amiről eddig nem beszéltünk, és ami sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy miért Walter Duranti szava számított Gerett Jones-éval szemben. Ez a politikai tényező pedig nem más, mint hogy az Egyesült Államok 1932-33-ban éppen arra készült, hogy diplomáciailag is elfogadja a Szovjetunió létezését, amit 1917 óta nem tett meg. Persze jogos a kérdés, hogy miért volt érdekel ismerni Amerikának a Szovjetuniót. A válasz egyszerű. A biznisz miatt. A nagy gazdasági világválság már lecsengőben volt, de így is piaci fellendülésre volt szükség, és egy másik nagyhatalommal történő kereskedelem mindenképpen nagyot lendített az amerikai gazdaságon. Ezek alapján Rooseveltnek és a korabeli amerikai politikusoknak nem volt érdeke, hogy kiderüljön, hogy mi is történik Ukrajnában, pont akkor, amikor diplomáciailag arra készülnek, hogy új táblatokat nyissanak a Szovjetunió elismerésével. Pontosan nem lehet tudni, hogy mi volt az amerikai vezetés fejében, de az szinte biztosra vehető, hogy Amerikában ezért sem lett komoly téma az ukrajnai éhínség. Ha arról beszélünk, hogy az éhínség után milyen időszakok következtek Ukrajnában, akkor fontos kiemelnünk a hitleri megszállás idejét. Ugye a II. Világháborúban 41-ben ugye megtámadták a németek Oroszországot, vagy bocsánat, a Szovjetuniót, és ekkor Ukrajnát is nyilván elfoglalták, tehát az is az ő megszállásuk alá tartozott. És ebben az időben volt egy rövid időszak az ukrán történelemben, amikor lehetett beszélni az éhínségről, és hát ezt nyilván ki is használta a hitleri propaganda, hogy jobban a köztudatba hozták az éhínséget, és alapokban nyilvánosan szítták a Szovjetuniót az erre vonatkozó politikájuk miatt. Az már egy másik kérdés, hogy egyrészt hibáztatták a szovjeteket, de belekeverték a zsidókat is, tehát hülyek maradtak a náci politikához. Tehát ők azt mondták, hogy egyrészt ugye a szovjetek a hibásak azért abban, hogy éhínség alakult ki, de ugyanakkor hibásak a zsidók is. És itt fontos megemlíteni azt is, hogy mi a mai Oroszországnak ezzel kapcsolatban a véleménye. Egyrészt 2008 óta az orosz sajtó kritikusan kezeli a holodomorral kapcsolatos megemlékezéseket, és elítéli azokat. Valamint pár éve az ENSZ-ben volt egy szavazás arról, hogy a holodomort genocidiumnak minősítik-e, azaz népirtásnak, és a színfalak mögött Oroszország próbálta meggyőzni a környező országokat, tehát a vele szomszédos országokat, hogy a megállapítás ellen szavazzanak, tehát arra szavazzanak, hogy ez nem számít népirtásnak.
Emellett az új orosz történelmi narratíva elismeri, hogy volt éhínség, de annak a méretét és a szovjet vezetés felelősségét igyekeznek kisebbíteni. Tehát nyilván volt éhínség a Szovjetunióban is, tehát mintha nem az ukránok ellen lett volna ez az egész, vagy nem erre van kihegyezve, hanem egyszerűen csak nehéz időket éltek. 2016 óta pedig teljesen elutasító az orosz vezetés az éhínség vágyával kapcsolatban, és az is előfordult, hogy az orosz kormányzati propaganda oldalak arról írtak, hogy a holodomor csak egy hoax.
Hát még eleinte egyébként azzal védekeztek még a 90-es évek elején, hogy igazából a 31-32-es év az nagyon száraz volt, tehát nagy volt a szárazság, ezért rossz volt a termés, és emiatt volt az éhínség. De hát itt látjuk, hogy egyértelműen nem erről van szó.
Meg amit ugye elhangzott, hogy tehát más az, hogy mondjuk tényleg be kellett szolgáltatni a gabonát, de mondjuk az embereket indokolatlanul megfosztották az élelemtől. Tehát ugye elhajtották az állataikat, amit mondtunk, hogy sokszor mondjuk egy családi ebédnél tönkretették az ételt, tehát azért ez már túlmutat azon, hogy így kollektívan szenvedtek az emberek, ez itt tényleg ilyen kegyetlenkedés volt az ukránokkal szemben.
Igen, tehát hogyha végeredményében össze kell foglalni, akkor a holodomor főkiváltó oka az nyilván a kolhozosítás volt, viszont az önmagában még nem okozott volna éhínséget, hanem a kolhozosításból és az 5 éves terv betartásából, vagy az előírt gabona számokból, amiket be akartak hajtani, abból következett az, hogy nagyon rossz döntéseket hoztak, nagyon brutális döntéseket, amik az emberek életét ellehetetlenítette.
Igen, például, amiről ugye volt szó, hogy például mondjuk a vetőmagnak eltett gabonát is be kellett szolgáltatni, tehát ez nyilván előrevetítette azt, hogy akkor a következő évben nem lesz termés. Amit még szeretnénk megemlíteni, az George Orwellnek az Állatfarm című regénye. Ugye ezt igazából 45-ben adta ki Orwell, vagy adták ki, és az 50-es évek végén vált sikeressé ez a könyv. Ugye ez a könyv igazából a szovjet rendszernek a kritikája, és biztos, hogy sokan olvastátok már, de azok kedvéért, akik esetleg még nem olvasták, dióhéjban próbálom összefoglalni, és lehetőleg spoilermentesen. Arról szól, hogy egy állatfarmon játszódik a történet, és van egy gazda, aki ugye vezeti ezt a gazdaságot, akit Jonesnak hívnak. Itt egyébként érdemes megemlíteni, hogy egy elmélet szerint Gerrit Jonesról nevezte el ezt a gazdát Orwell a regényben, és ez azzal van így párhuzamban, hogy a szovjetek ugye elüldözték a cárt Oroszországban, és mint később majd látni fogjuk, az állatok pedig elüldözték a gazdát, mert hogy arról szól a regény, hogy az állatok fellázadnak tulajdonképpen a gazda ellen, és elűzik őt, és egy magukban, tehát magukban maradnak ez az állatfarmon, és az az alapelv, hogy minden állat egyenlő. Tehát, hogy tulajdonképpen örülnek annak, hogy elűzték a hatalmat, és most már egyenlőek lehetnek, és jó dolguk lesz, és nem lesz többet éhezés, és akkor kikiáltják azt, hogy minden állat egyenlő. És hát igazából, ahogy telik az idő, úgy azért ezek a szabályok, meg az előre meghozott törvények így módosulnak, és egy csoport a disznók kezében, vagy hát lábaiban központosul a hatalom. És hát mindenképpen érdekes elolvasni ezt a könyvet. Én bevallom, hogy nemrég olvastam el először, és hát brutális, hogy mennyire jó meglátások vannak benne, és mennyire jól át tudja adni egy ilyen állatos történet tulajdonképpen azt, hogy tehát egy rendszerkritika, és zseniális a könyv, úgyhogy ha esetleg még nem olvastátok volna el, akkor mindenképpen ajánlom, nagyon gyorsan el lehet olvasni, mivel elég rövid ez a könyv, de nagyon, nagyon szemléletes.
És elég sok a párhuzam ugye ezzel az ukrán éhínséggel kapcsolatban is, tehát talán a könyvben van is egy olyan rész, hogy éheznek az állatok?
Igen, szintén nem spoilerezni akarok, de igen, van benne egy ilyen rész, hogy ugye a disznók azok, akik irányítgatják a többi állatot, mivel kikiáltják maguknak kb. A legokosabbnak, és van egy cél, amit kitűznek maguk elé, lényegében az, hogy fel akarnak építeni egy szélmalmot, és akkor ennek érdekében hoznak döntéseket, és akkor ezeknek a döntéseknek az egyik következménye az, hogy sokkal kevesebbet kapnak enni. Tehát itt tulajdonképpen az állatok egy idő után rosszabbul élnek, mint még amikor a gazdájuk irányítás alatt éltek.
Igen, és ez a párhuzam, ez az 5 éves terv mondjuk, és a kolhozosítás, vagy az éhínséggel vonható párhuzamban teljes mértékben.
Igen, de most mondtam, hogy nem akarok spoilerezni, úgyhogy olvassátok a könyvet, hogy esetleg még nem tettétek. Illetve még egy filmet is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, ezt a Netflixen meg tudjátok nézni. Az a címe, hogy Mr. Jones, és tulajdonképpen Gerett Jonesról szól, és erről a, hát erről az oroszországi, ukrajnai útjáról. Egy kicsit egyébként kevésbé történelem hű, tehát van egy-két olyan rész, ami talán kicsit ki van színezve, de összességében szerepel benne Walter Duranty is, illetve nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen állapotok uralkodhattak, tehát hogy szerintem nagyon szemléletes ez a film is. Úgyhogy ha meg tudjátok nézni, akkor ezt is ajánljuk figyelmetekbe.
Valamint, hogyha valaki szeretne még olvasni a Holodomor kapcsán, akkor 2 könyvet tudunk ajánlani, ami nekünk is segítségünkre volt a felkészülés során. Az egyik Bozai Zoltánnak a 20. századi népírtások című könyve, amit a Scholar kiadó adott ki. A másik pedig Anna Applebaumnak a Vörös éhínség című könyve, amit az Európa kiadó jelentett meg. Mind a kettőt érdemes elolvasni.
Úgyhogy most le is zárjuk az adást. Reméljük, hogy érdekesnek tartottátok, és tudtunk újat mondani a témával kapcsolatban. És ahogy említettük az elején, a következő témánk pedig az általatok megszavazott egy nő kettős élete lesz. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is.
Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!